Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökké való úrunk ezen a vasárnapon, azzal az igével, amit írva találunk a 124. Zsoltárban. Istennek szent igéjét a 124. Zsoltárból olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Grádicsok éneke Dávidtól. Ha nem az Úr az, aki velünk volt, így szóljon Izrael. Ha nem az Úr az, aki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt haragjuk ellenünk. Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk, akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. Áldott az Úr, aki nem adott minket fogai prédájául, lelkünk megszabadult, mint a madár a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Eddig Istennek írott igéje. Két nagy hálaének, így is mondhatnám, hogy két nagy nemzeti hálaének található a Zsoltárok könyvében, kedves testvéreim, és a kettő közül az egyiket ma hallottátok, hiszen ez a 124. Zsoltár. És ez a Zsoltár azt a kérdést teszi fel, hogy mi lett volna velünk, ha nincs ott a múltunkban és az életünkben Isten. Mi történt volna mint néppel? Mi történt volna a családjainkkal? Mi történt volna velünk személyesen? Hogyan alakul az életünk, személyes sorsunk, és hogyan alakultak volna közösségi dolgaink, ha nincs velünk az Isten? A legtöbb ember úgy van, testvéreim, hogy van az élet, és abban vannak a kihívások, és éljük, megpróbálunk nem csak felkelni reggel, hanem valamiképpen neki futni az előttünk álló feladatoknak, és megoldani, hol jobb kedvel, hol rosszabb kedvel, valahogy megteremteni a létnek a feltételeit, és ha lehet, akkor még talán ilyen álmaink vannak, hogy jobb legyen az utánunk jövő nemzedéknek egy picit, mint amilyen nekünk volt, ezért valamit juttassunk nekik is. Így tanítottak még minket az iskolában, legalábbis nagyon sokszor, nem csak a tanítóink, hanem otthon a családban is mondták, hogy tanulj, mert az életnek tanulsz. Testvéreim, ha ma a gyermekeknek azt mondják, hogy tanulj, én szerintem kevesen teszik hozzá, hogy az életnek tanulsz. Tanulj, hogy a rohanó életben még többet tanulhass, hiszen ma azt mondják, hogy életünk végéig tartó tanulás az, ami elé a 21. századi ember néz. Tanulj azért, hogy még többet tanulhass, és ne legyen sohasem nyugtod, hanem légy benne abban a hajszolt létben, aminek már édes jó ízeit a gyermekek az iskolában is megérzik, amikor én azért hittanon kérdezem őket, 8-10 órát van egy nap egy gyerek iskolai elfoglalottságban. És itt 10 éves gyerekekről beszélt. Szóval érvényeset kellene mondani az életről. Ma valahogy minden ismeret, az érvényesülés, vagy legalábbis a felszínen maradás szolgálatába próbálnak állítani az emberek. De testvéreim, hányan teszik fel a kérdést, hogy vajon mi lesz a gyermekeinkkel, és mi lesz az unokáinkkal, és mi lesz a mi magyar népünkkel, ha nem lesz velünk az Isten? Nem tudom, tettétek-e fel ezt a kérdést. Mi lesz, ha tanulunk és hajszoljuk őket, vagy tanultatjuk, vagy mi magunk is beleállunk ebbe a taposó malomba? De nem lesz velük az Isten. És ez nem az Isten létéről való beszéd, testvéreim, mert Isten lesz. Isten mindig volt, és mindig lesz. De vajon milyen lesz egy egész nemzedéknek, vagy egy nemzetnek az élete, vagy tegyük fel nyugodtan a kérdést, milyen lesz Európának a jövője, ha nem lesz itt az Isten? És az Isten alatt nem a fogalmat értem, hanem azokat az isteni valóságot, az isteni törvényt, amely azért egy ezred évig legalábbis egész biztosan visszanézhetünk, szabályozta ennek a társadalomnak a létét, az együttélést. Szabályozta ember és ember viszonyát. És valamiképpen olyan társadalmi normákat fektetett le, amihez igazodott mindenki. Gondoltatok bele, testvéreim, hogy milyen lesz, mert azért egy kicsit rólunk is szól, hiszen gyermekeink vannak, meg sokaknak itt közöttetek már unokái vannak, hogy milyen lesz, ha nem lesz velük az Isten. Milyen lesz az ő életük Isten nélkül, amikor már a nagy társadalom nem ismeri az Istent? Nem úgy, most még azért megvannak a foszlányai. Milyen lesz, ha majd be kell zárni a templomainkat, ahogy ez Nyugat-Európában már életvalóság? És majd egyszer azt látjuk, hogy ahol egykor Istent imádták, éppen egy kocsmát nyitottak. Igen, el kell menni Nyugat-Európa nagyvárosaiba. Milyen lesz? Lehet, hogy őket nem érdekli majd, hiszen abban nőttek bele, hogy Isten nélkül is lehet. Testvéreim, én csak a kérdést tettem fel, hiszen a mai zsoltár, ez a gyönyörű, nagy, nemzeti, hálaadó ének, éppen arról beszél, és ezért gyönyörű ez a zsoltáros vallomás, hogy ezt az egész kérdést megfordítja. És elmondja azt, hogy milyen volt az, hogy velünk volt az Isten. Mert nekünk mindig arra van biztos tapasztalatunk, ami mögöttünk van, testvéreim. Mi azért tudunk hinni az Istenben, mert tapasztalatunk van arról a szeretetről, amit az Isten megmutatott a mi életünkben és a családunk életében, és annak a közösségnek az életében, ahol voltunk, ahonnan talán elindultunk valamikor határokon, innen vagy túlról. Tudjuk azt, hogy milyen, mikor velünk volt az Isten. Egy olyan korszakban, amikor tényleg elhagytak az emberek. Amikor azok, akik hittek, ott maradtak egy kicsit magukra, beszorult közösségekbe. És mégis valami nagyon mély volt ott. Szóval ez a zsoltár, ez a gyönyörű, hálaadó ének megfordítja egy picit az arcunkat vissza a múltnak. Hogy milyen volt, hogy itt volt Isten. Van egy érdekes szókapcsolat, ha figyeltétek, testvéreim, ebben a zsoltárban, amely megismétlődik néhányszor. Ha nem, akkor. Ha nem lett volna velünk az Isten, akkor mi nem maradtunk volna meg. Ha nem lett volna velünk az Isten, elborítottak volna a folyók, ha nem lett volna velünk az Isten, haragosaink megemésztettek volna. Elevenen nyeltek volna el. De velünk volt az Isten. Ez a bizonyosság. Ez a hívő embernek a bizonyossága. És nagyon hangsúlyos, testvéreim, még egyszer mondom, hogy ez nem Isten létéről szól. Ezért is mondja, ha nem lett volna velünk, és nem azt mondja, ha nem lett volna Isten, ha nem lett volna velünk az Isten, akkor elvesztünk volna. Mondja el ezt Izrael sokszor önmaga számára, hogy tudatosuljon, ha ő nem lett volna, velünk nem lett volna, elvesztünk volna. Azt mondja, elevenen nyeltek volna el minket, ami rossz akaróink, ami ellenségeink. És eszembe jutott, testvéreim, egy nagyon erős kép, ne borzadjon meg senki, de én magam láttam, és erős kép volt, emlékszem, nagyon fiatal voltam, és otthon jártunk az erdőbe, már nem tudom milyen célból, néha gombászni, néha pedig fát gyűjteni. És egyszer egy erdő szélen mentem, és ott láttam, amint egy hatalmas kígyó egy békát félig elnyelt elevenen. Tudjátok, ez így van, azt mondják, aki a biológiai leírások, és talán vannak itt olyanok, akik ezt jobban ismerik részleteiben, hogy valóban megbűvöli a kígyó az áldozatát, és nyűszik, vinyog, és nem tud elmenni előle. És fizikailag lenne lehetősége, hiszen egy békának két ugrás, vagy egy egérnek nagyon rövid idő, és nem tud elmenni. Erről beszél a Zsoltár. Hogy az élet hányszor így menne át rajtunk, vagy éppen így megy, így kívánja. Hányszor van, hogy nyűszítünk, szenvedünk benne, vagy emberek legalábbis ezt élik meg, ezt a kétségbeesésről ki kellene törni valahogy abból, amivel látjuk, hogy el fog nyelni minket elevenen. És nem tudunk menekülni, tehetetlenek vagyunk, önnön erőnkből emberek nem tudnak kimenni a világnak ebből a bűvköréből, miközben tudják, hogy nem jó a veszteség. És nincs annál borzalmasabb, mint az ember még tudata teljességében és józan döntéseinek a teljes jelenlétében érzi azt, hogy összecsapnak fölöttem az élet hullámai. És én lassan merülök alá. Ez a másik kép, ami itt van ebben a Zsoltárban, hogy a vizek elsodortak volna minket, ha nem lett volna velünk az Isten. És ez az akkor élő nép számára volt élő, hogy mondjam, erős kép, amelyet ők értettek. Ma is így van a Közel-Keleten, hogy a patak medrek nagyon sokáig, néha van, hogy évekre kiszáradnak, aztán jön egy hirtelen zápor, és ezek a patak medrek feltelnek. Én emlékszem, én is hegyvidéken nőttem fel, és sosem értettem a jókai regényeknek a leírását, sem emlékszem az Új Földes úrra, hogy hogyan van az, hogy a Duna szintje fölemelkedett, és a halászokat látták a csónakkal, ahogy mentek a víz alatt. Hiszen nálunk, amikor árvíz volt, az egy nagy sáros lé volt, ami hömpölygött, és mindent vitt magával, embert, állatot, házat, farönköket, mindent. És tartott egy napig, vagy tartott három órát. Mert lezuhant hirtelen, és végigment ezeken a patakmedreken. Erről beszél a Zsoltáros. Hogy nincsen, hosszú ideig nincsen veszedelem, és emberek elhiszik azt, hogy élhetünk nyugodtan, és elfeledkezhetünk mindenről, és egyszer jön ez a váratlan áradás. Olyan gyönyörű azt mondja, hogy átbuktak volna a fejünk fölött a hullámok, ha nem lett volna velünk az Isten. És ez valóban a fizikai veszélyeztetettség állapota az ember számára. Mai időkre lassan mindenre van technikája az embernek, kivéve a víz. Még mindig nem tudja megoldani, azt tudja, hogy a gátakat emeli bizonyos magasságig, de hát annak is megvannak most már lassan a határai. És arról beszélnek, hogy a jövendő egyik nagy katasztrófája pontosan az, hogy azért nem lehet a szárazföldet minden óceán mentén vagy tenger mentén körbekeríteni. Előbb-utóbb a vizek elöntenek minket. És nincs az a technika, amely megvédene. Bizonyos határig véd az emberi képesség, véd a gát, és tudjátok, hogy ha már ez nem véd, akkor mi marad? Marad a menekülés. Vagy pedig, aki már nem tud menekülni, annak marad a tragédia. Megsemmisülne az élet. Megsemmisült volna az életünk, mondja a Zsoltár, hogyha elsöpörtek volna minket a vizek, ha nem lett volna velünk az Isten. De ő velünk volt, és ebben a nagy áradásokban, ezekben a nagy áradásokban is megtartott minket. Nem engedte, hogy megsemmisüljünk. Kihozott minket. Bármi volt, ami itt körülöttünk zajlott, nem engedte az Isten, hogy elvesszünk. Ezért áldott az Úr, olvasuk a 6. versben, aki nem adott minket fogai prédájául, sem az embereknek, sem a természeti erőknek. Nem adott oda minket az Isten a pusztulásnak. Testvéreim, azért vagyunk. Nem adta oda apáinkat és nagyapáinkat sem. Nem adta oda a nyelvünket sem, nem adta oda a hitünket sem. Én még ezért vagyok. Mert velünk volt az Isten. Eljött értünk, ahogy olvassuk a Zsoltárban, eljött Izraelért. És mondja el ezt Izrael sokszor, és itten egy kollektív szinguláris van, ahogy az íráskutatók mondják, tehát akkor, amikor Izraelről beszél, akkor egyszerre beszél a közösségről, és egyszerre beszél a választottról, a választott emberről, a választott népnek a tagjáról. És azt mondja, ezért a népért is, és egyen legyen ti értetek, elment az Isten. És erről történelmi tapasztalat van, lement Egyiptomba az Isten, a szolgaságba, a rabszolgaság négyére, és kihozott, kiszabadított, és bement Babilóniába, és hazahozott a fogságból, a rabságból. És eljött Isten a nyomorúság mi más mélységeibe. És tudjátok miért? Azért, mert magáénak fogadta Izrael. Azért, mert szerette. Azért ment utánok. Eljött értünk is az Isten, mert szeret, mert úgy szeret minket, hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy valaki hisz ő benne, az, aki hisz az egyszülött fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az egyetlen menekülés, hogy eljött az Isten az ő fiában. Emlékszem, amikor gyermek voltam a szülőfalumban, volt egy öreg legény, aki ilyen időszakos alkoholista volt, tehát az év nagy részében mondjam úgy, 90%-ában nem, de aztán eljött egy ilyen periódus, sosem lehetett kiszámítani, hogy télen vagy nyáron az életében, és akkor, mit tudom, hetekig, 2-3 hétig alkoholizált és bolyongott a faluban ide-oda, és akkor már csak az öreg özvegy édesanyja élt, és emlékszem, ahogy fejkendősen ment végig a falun, és kérdezgette, hogy hol van a fia. És ezt minden este megtette. És beszólt minden házhoz. Mert neki a szenvedés és a szeretet egyszerre volt egy. Szégyelte a fiát, és szerette a fiát. És soha nem engedte, hogy rosszat mondjanak a fiára. Csak egyszerűen azért, mert szerette. És nem volt nehéz minden este elmenni, érte. Tudjátok, ez az Isten szeretete. Nem érdem kérdése. Hanem egyszerűen csak az övé vagyunk. Ezért jött az egyszülött fiú. Mondja hát Izrael, mondja a lelki Izrael, mondjátok ti testvéreim, áldott az Isten. Mert tudjuk, hogy velünk volt. És nem azért jött el értünk, mert büszke lehetne oly sok mindenre az életünkben. Mire lenne büszke, testvéreim? Nézzetek magatokba egy kicsit. Vagy nézzünk mi magunkba. Büszke lenne ürülő templomainkra, és talán nem is a miénkről beszélek, hanem az, ami mégiscsak jelen valóság a mi társadalmunkba. Büszke lenne az Isten, ami káromkodó és trágárságból trágárságba folyó beszédű magyarjainkra. Büszke lenne az Isten emberek ünneptelen életére? Nem. Szeret. Egyszerűen az övéi vagyunk. Nem érdem kérdése ez. Ég is eljön értünk. Vagyunk, amilyenek vagyunk. Eljön értünk az Isten. Ezért hát ne felejtsétek el, testvéreim. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. És azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy vajon gondolkodunk-e gyermekeink és unokáink életében az Isten jelenlétéről. Hadd mondjam el befejezésként, ha van jövő és reményteli jövő valamiben, akkor az Isten hűségében van. hogy talán a gyermekeink és az unokáink visszatalálnak egyszer. Hogy ők is elmondhassák, azért maradtunk meg, hogy emlékezzünk arra, hogy velünk volt az Isten. Menjetek haza és mondjátok el, veletek volt az Isten. És ha sokszor mondjátok, akkor azt is tudni fogjátok, hogy merre induljatok el. Így lépjetek a holnapi napon is, és életetek minden napján. Amen. Szaporíts az áldásodat, Istenünk, mindannyiunk életén, mert szükségünk van erre az áldásra, és vezess vissza bennünket abba a hűségbe, amely a te hűséged. Ha tudatosuljon az emberben, miért is vagyunk mi, akik ma itt voltunk ebben a templomban, azért, mert velünk voltál, és a mieinkkel voltál. Az előttünk járókra, járókkal, akik lehet, hogy nem ebbe a templomba jártak, de hitet, szeretetet, példát mutattál általuk. Ott, hogy ma is legyenek olyanok, akik ezt a hitet, ezt a példát, ezt a hűséget és ezt a ragaszkodást örökül tudják hagyni. Mert ebből a hitből épülhet újjá minden. Te azt ígérted a látomásban részesülő prófétának, hogy a kövekből is tudsz fiakat támasztani magadnak, és új népet. De mégis olyan jó lenne, ha mi népünk, ezt a nyelvet beszélő népünk, ezt a hitet valló népünk maradhatna meg az üdvösségre, a veled való közösségre. Így áld meg minket. Így áld meg különösen azokat, akik a mögöttünk hagyott héten búcsúztak évtizedek szeretetétől, és gyászoltak. Légy velük, hogy örökségük nem újjon el a földi léttel, hanem erősítsd meg őket abban a hűségben, amellyel elküldted egykor őket, és az előttük járókat, és adj vigasztalást, kegyelmedből és szeretetedből, megújult életet, te békességedben való létet és járást minden napon. Imádkozunk azokért az idős testvéreinkért, akiket a testnek a nehézsége, fájdalma már ágyhoz köt, otthon vagy a kórházban. Adj nekik erőt, lelki erőt viselni, mindazt, ami együtt jár az élettel, a korral. Imádkozunk azokért, akik bármilyen betegséget hordoznak, testieket vagy lelkieket, légy áldott orvosuk. Imádkozunk a családokért, hogy most, amikor sokszor látjuk, hogy széthullanak a legszorosabb kötelékek is, édesapák, édesanyák, gyermekek, ne szenvedjenek felettébb a széthullásokban. Őrizd meg azokat, akik együtt vannak, adj erőt nekik, hogy benned kegyelmet találjanak az egymás iránti hűségre és szeretetre. Imádkozunk magányosan élő testvéreinkért, hogy ne legyenek soha egyedül. Legyenek mindig lelki testvérek, legyen egy jó szomszéd, vagy valaki, aki legalább rájuk néz, akinek van egy-két kedves szava. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért, és imádkozunk a mi népünkért. Tarts meg bennünket, és építs újjá. Szükségünk van, hogy veled legyünk újra a te szeretetedben. És hálát adunk azokért, akik benne élnek, benne maradtak ebben a hűségben. Így fogadj el minket, és mindazt, amit csöndben leteszünk eléd, fiadért a Jézus Krisztusért. Mennyei jó atyánk. Amen.